Sándor Tóth Anna a mikrofonnál, szép napot, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát, a következő percek, hát apropója, fogalmazzunk így, az a bitcoinnak a kriptopiaci részesedése. Ugye iszonyúan magasra nőtt a részesedése az elmúlt napokban, az elmúlt egy-két hétben. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a teljes kriptopiac majdnem felét a bitcoin teszi ki. Azért ez borzasztó magas, nem?
Az a kérdés, hogy mihez képest magas, mert azért tradicionálisan a bitcoin az mindig is több, mint a felét uralta a piacnak, tehát a piaci kapitalizációját tekintve, mondjuk az hozzátartozik az igazsághoz, hogy akkor, amikor még csak 30-40 projekt volt, aztán csak 5 meg 10 ezer, ahhoz képest most már több mint 25 ezer projekt van harcba azért, hogy letaszítsa a trónról a bitcoint, vagy éppen valamelyik másik eszközt. Eggyel viszont senki nem tud versenyezni, hogy a bitcoin akkor született meg, amikor még a világ nem ismerte ezt a technológiát, nem tapasztalta meg, hogy mire képes a decentralizáció. Nyilván szándékos volt, hogy egy teljesen ismeretlen alkotója van, ugye Satoshi Nakamoto álnéven indította el, ezt tovább növeli azt a misztériumot, de nem nagyon van olyan projekt, elvétve van egy-egy, de nem nagyon van olyan projekt, ahol ha építenek egy új blokkláncot, létrehoznak egy eszközt, annak az alkotói nem haszonélvezői a működésének. Tehát, hogyha onnan közelítjük meg, hogy tényleg a világnak adott egy pénzt, egy alternatívát, a Satoshi Nakamoto, úgy nincs vetélytársa. Ez volt az első. Ő hozta be ezt az egész kultúrát, ő indította el a forradalmat.
Na de még mindig ekkora erőt lehet meríteni abból, hogy ő az első?
Ugye ezt nagyon nehéz megelőzni, hiszen a legelfogadottabb, ezért, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy el akar fogadni kriptoeszközt, akkor a bitcoin az megkerülhetetlen, hiszen a legtöbbben a bitcoin tartják, akkor egyértelmű, hogy bitcoin fogadok el. Ennek ismeri mindenki a rendszerét, ugye nagyon sokszor szinonímaként használják a kriptoeszközökkel a bitcoin fogalmát, tehát nem egyszer látok olyan cikket itt-ott, amikor nyilvánosság előtt azt mondják, hogy bitcoinról van szó. Valójában én meg tudom, hogy ott abban a helyzetben egy másik eszköz volt, de hát hogyha most azt mondanák a olvasóknak egy-egy médiumban, hogy mondjuk a Greencoin-nal történt ez meg az, akkor az úgy nem is lenne olyan érdekes, mert arra nem kapják fel a fejüket, meg azt se tudnák, hogy miről van szó. Bitcoint mondanak, akkor tudják, hogy egy kriptoeszköz, és kész. Tehát ezt most már megszoktuk, de hát ugye a bitcoin is fejlődik, azért most már ott van a Lightning Network fölötte, ami azért hosszú időre megoldotta a skálázási problémát, sőt, az is lehet, hogy véglegesen megoldotta, tehát bitcoint lehet gyorsan és olcsón utalni. Most, hogy az mennyire érdemes, mert ugye nem erre született a bitcoin, de lehet smart kontraktokat is futtatni rajta, tehát ugyanúgy lehet rendszereket építeni rá, mint az Ethereumra. Jó, ebbe nyilván túlzás, mert nem pont ugyanúgy, de megoldható. Tehát nem nagyon van olyan pont, amilyen irányban ne lehetne elmozdulni a bitcoinnal, és innentől kezdve nagyon nehéz vele versenyezni, hiszen a legtöbb fejlesztő, a legtöbb figyelem és a legnagyobb közösség áll a bitcoin mögött.
Tehát a bitcoin az első, és még egy darabig azért abban megegyezhetünk, hogy első is lesz ezzel a majdnem 50%-os részesedéssel. Mi a második, és látsz rá esélyt, hogy akár távolabbi jövőben átvegye a bitcoin helyét valamelyik kriptó?
A semminél mindenképpen több az esélye. Én nem látok most olyan kriptoeszközt, ami a közeljövőbe ezt megtehetné. De hát egyébként mindig mondanak valamit, tehát azért 2015 óta legalább havonta 3-4 olyan cikk jelenik meg a világban, hogy mi fogja leszakítani vagy letaszítani a trónjáról a bitcoint, úgyhogy vannak, akik ebben reménykednek. Szerintem nagyon nehéz dolga lesz, de ugye a jövő mit hoz, azt nem tudhatjuk. Az is lehet, hogy holnap után születik egy olyan sztori, ami tényleg megkérdőjelezhetetlenül minden szempontból jobb, mint akármelyik másik, és a akkor az felnőhet oda. Ugye az Ethereumot szokták emlegetni, az Ethereum a második, azért az nagyon stabilan a második, talán 2015-ös indulása óta talán egy pár óra volt, amikor volt olyan projekt. A Ripple például volt, hogy átvette, de órákra csak a második helyet. Szerintem most az Ethereumról ne nyissunk ki egy újabb ajtót, tehát Ethereum 2.0 elindult. Ez önmagában, hogy olcsóbban, jobban, és majd valamikor tényleg nagyon jól lehet használni, ez nem jelenti azt, hogy a Bitcoint le tudja taszítani a trónjáról, hiszen alapjában más volt a célja, amikor megtervezték az egyiket és a másikat.
Azt lehet tudni, hogy most így az elmúlt hetekben mi van a háttérben? Mármint, hogy mi adott egy újabb löketet ebben a részesedés szerzésben? Mert hogy azért volt itt egy ugrás benne.
Az amerikai tőzsdefelügyeletnek, az SEC-nek a támadása a kriptoprojektek ellen, az nem terjed ki a Bitcoinra. Azt az SEC egyébként, ez is logikátlan, de a Bitcoin szempontjából jó, hogy azt mondta, hogy a Bitcoin az a kriptoeszköz, amit elfogadunk kriptoeszköznek, és az nem minősül értékpapírnak, és akkor arra nem vonatkoznak azok a szabályok, amik miatt támadjuk a többi projektet.
Pár adással ezelőtt beszélgettünk a Bitcoin számítási kapacitásáról, akkor arról beszélgettünk, hogy egekben van, soha nem volt ilyen magas. Ez azóta is van, és azóta is megfigyelhető ez a jelenség?
Igen, tehát azóta töretlenül minden egyes új target kiszámításánál, ez azt jelenti, hogy 2015 blokkonként újra számolja a nehézségi szintet a rendszer, tehát ez benne van az algoritmusába, minden egyes újra számításnál, ez körülbelül 2 hét, az elmúlt nagyon-nagyon sok hónapban mindig új rekordot dönt a számítási kapacitás.
Mit is jelent ez, hogy rekordot dönt? Egyre több a bányász, vagy egyre jobb gépekkel dolgoznak a bányászok?
Mind a kettőt jelenti. Hát ugye a technológia fejlődik, egyre nagyobb teljesítményűek a bányászgépek, viszont ugye teljesen átformálódott, és hát ez a formálódás, ez ugyan még folyamatban van, tehát nem zárult le a bányászpiac, mert ez úgy indult el, hogy néhány matematikus meg IT őrült otthon a pincéjébe elindította a számítógépét, és eleinte csak egy processzorral, aztán már 2-3 processzorral, aztán videokártyákkal, és így tovább.
Ugye, abból fűtötte a lakást.
Igen, tehát ugye ma már Bitcoint, hát talán nem is tudom, 16 óta, vagy 17 óta csak kifejezetten Bitcoin bányászatra gyártott célgépekkel érdemes bányászni. Ugye ott indult el egy olyan korszak, hogy a nagy profi üzleti célú Bitcoin farmok, ahol tényleg mondjuk egy nagyon drága, tehát egy több millió forintos bányászgépből, hát volt Kínában olyan, ahol 20 000 darab volt, vagy 25 000 darab volt. Tehát ezek nagy vállalkozók, akik teljesen profitorientáltak, és mindenféle megtérüléssel, tehát ROI-val számoltak. Volt egy olyan korszak, és most a legújabb korszak az pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az erőművek nyitnak a bányászat iránt, az erőművekkel nem lehet versenyezni, hiszen náluk mindig termelődik fölösleges áram, ami nem kerülne felhasználásra, megtermelik. Tehát, hogyha itt a környezeti hatásokat nézzük, akkor a környezetszennyezés így is úgy is megvalósul, hiszen muszáj többletenergiát termelni az erőműnek, mert nem tudná kiszolgálni különben a lakosságot, és ezt a többletenergiát, amit kidobnának a kukába, ezt bányásszák el. Ebbe egyébként hát legalábbis hírek szintjén mindenképpen Amerika volt az első, ott robbanásszerűen a legtöbb erőmű az elkezdett bányászni, de hát ma már nem nagyon van olyan ország, amiről tudok, ott mindenhol van, tehát Magyarországon is egyébként, a környező összes országban, de hát az amerikai kontinensen is, Oroszországban is, tehát ez egy teljesen észszerű, és igazából nincs is ellenérv, mert a fölösleges áram az nem kerülne felhasználásra, így viszont felhasználásra kerül. Ez viszont átalakítja a bányászpiacot, hiszen az ingyen árammal senki nem tud versenyezni. Úgyhogy innentől kezdve egyre nagyobb a kiszorító ereje, az erőművek egymással meg nem versenyeznek, mert nekik egész egyszerűen ott van a fölösleges áram, azt el akarják bányászni. Ennyi.
Viszont az, hogy én otthon a kis pincémben bitcoint bányászok, ez már nagyon nem éri meg.
Hát meg kéne nézni, hogy most a leges, legmodernebb géppel éppen pozitívra jön neki, vagy nem, ugye az áram árát tekintve, hogy termel-e annyit. Lehet, hogy termel annyit, de a hardware költség már soha az életben nem fog megtérülni.
Tehát egekben a számítási kapacitása a bitcoinnak, van itt egy korlát? Meddig mehet ez? Meddig nőhet ez?
Vegyük ketté a dolgot, hogy meddig nőhet a bányászoknak a létszáma. Ez körülbelül addig nőhet, ameddig már mindenki bányászik, aki ingyen áramhoz jut, és most a legális ingyen áramról beszélek. Ugye ők kiszorítják azokat, akiknek fizetni kell az áramért. Ez az egyik oldala. A másik oldala, a technológia fejlődése valószínűleg nem fog megállni, tehát egyre jobb és gyorsabb bányászgépek lesznek. Itt egyébként óriási fejlődések vannak, tehát most a legelső célgépek azok ilyen 3-4 terahes tudtak számolni, tehát egy másodperc alatt 3-4 terra matematikai műveletet tudtak végrehajtani. Ez volt mondjuk 2016-ban. Most egy ugyanaz az árfekvésű bányagép az 450 terahes tud számolni másodpercenként. Tehát megszázszorozódott 5-6 év alatt.
Hozhat-e az majd változást? Erről is beszéltünk már korábban, hogy ugye a bányászoknak két bevételi forrása van, egyrésztről kapják a tranzakciós díjat, másrésztről pedig bitcoint bányásznak. Na de a bitcoinok egy idő után elfogynak.
Igen, de hát ebben egy átmenet van. 210 ezer blokkonként megfeleződik az újonnan kibocsájtott bitcoinoknak a száma. Ez körülbelül 4 évente megfeleződik. Na most, mivel ez mindig feleződik, így a, ugye itt a bináris számokból van mindig levéve egy számjegy a végéről, tehát ugye, mert nem minden számot lehet kerek számmá osztani, de ebben most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy 2140-re fog elfogyni az összes bitcoin, de hát ugye valamikor már jóval előtte meg fog fordulni, hogy a tranzakciós díjak azok nagyobb bevételt hoznak, mint amennyi a újonnan forgalomba kerülő bitcoin. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy 2140-ig nem lesz egy konszenzusváltás, ezt ugye csak hard forkkal lehet elérni, de mivel egyre modernebb és jobb konszenzusok vannak, ezért valószínűleg el fogunk előbb-utóbb jutni oda, hogy már nem nagyon lesz ellenérv a cserére, és akkor ugye, hogyha a többség akarata az, hogy le legyen cserélve a konszenzus, akkor le is lesz. Ettől nagyon távol vagyunk, mert egyébként azoknak kéne most megszavazni a cserét, akik horribilis, tehát dollármilliókat vagy tízmilliókat fektettek hardware eszközökbe.
Hát a bányászok 50+1%-ának, ugye?
Igen, ezt mondjuk. Valóságban ez nem teljesen így van, de egyébként ez a szabály, igen, tehát több, mint a felének meg kell szavazni. Hát ugye, hogyha én éppen most ruháztam be mondjuk 5 milliárd forintért bányászgépekbe, akkor, és én megszavazom, hogy cseréljék le a konszenzust, akkor az alumínium hulladék lesz, és kidobtam az összes pénzem, tehát ettől nagyon távol vagyunk, majd lehet, hogy lesz rá valamilyen jó átmenet, ami ezt engedi, de ez nem egy, nem kettő, és nem is 5 év múlva lesz.
Na hát minden esetre a bitcoin múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk. Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Szia Attila!
Szia Anna, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet. Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, jövünk jövő héten vissza.